És ma két vendégem is van, Balogh Fruzsina, a Civil Kollégium Alapítvány Roma Közösség szervezője, és Gömbösné Hideg Viktória aktivista. Talán azt mondhatom, egy autista kisfiú édesanyja, akiket köszöntök, sziasztok!
Szervusz!
És hát ugye a témánk az az, hogy a Civil Kollégium Alapítvány egy cselekvési programot az igazságosabb oktatásért hirdetett, kapjon minden gyermek egyenlő figyelmet. Ez talán a felhívó mondat.
Így van, a Civil Kollégium Alapítvány nagyon fontosnak tartotta, hogy ezzel a témával foglalkozzon, így mondanék pár szót az alapítványunkról.
Igen, én erre meg is akartalak kérni, Fruzsi, hogy legyen az, mert hogy ugye Viki egy tapasztalati szakértő, te pedig benne vagy az alapítvány életében, tehát igen, egy kicsit miről is szól ez pontosan?
Igen, a Civil Kollégium Alapítvány alapjában közösségszervezéssel foglalkozik, ami alatt azt értjük, hogy olyan hátrányos helyzetű csoportokon, olyan közösségeken segítünk közösségszervezéssel, vagyis tanítjuk meg a közösségszervezést, vagy ha úgy tetszik, érdekérvényesítést, amivel a társadalmi igazságosságért dolgozunk, azért, hogy egy jobb környezetet tudjanak saját maguknak teremteni. Tehát gondolok itt arra, hogyha valamiféle elnyomásban vannak.
Belekérdezhetek el, hogy ha azokról a közösségekről beszélgetünk, amelyiknek egyedül a hangja nem lenne elég erős, vagy nem tudnak összeállni, vagy kicsit elszigeteltek sok esetben, mármint a tagjai.
Így van, és akkor itt a mi szervezetünk azért dolgozik, hogy módszereket adjon át, esetleg képzéseken keresztül, amikkel tudnak harcolni. Tehát, hogyha nem minden esetben
halászni
elég
tanítatok.
Az. Így van, így van. Uh-huh. Tehát nagyon fontos, hogy ezek a közösségek ők maguk álljanak ki saját magukért.
Hogyan találjátok meg ezeket a közösségeket?
Vagyunk egy páran országos közösségszervező, különböző területeken dolgozunk. Egyébként azért érdekes, hogy most pont itt ülök az oktatási témában, mert ugye eddig a roma közösségekkel foglalkoztam kifejezetten, tehát a roma ügyekben voltam benne, és akkor most az oktatási területre átkerültem. A Csordás Anett kolléganőm kezdte el egyébként az oktatási ügyel való foglalkozást, de ugye ahogy dolgozott ő is rajta, és több kollégám is, ugye, hát egyértelmű, mert nyilván nagyon érinti a romaságot is az oktatás, hiszen rengeteg szegregáció alakul ki ebben a témában, és akkor így foglalkozom én is már ezzel az ügyel, de egyébként például nem tudom, hogy a Vízkoalícióról hallottál-e, a Vízkoalícióban is Homoki Andrea a kolléganőm, illetve Szulovszki István foglalkozik, vagy a kiemelt beruházások, tehát ezek mind-mind a CKA-hoz tartoznak, és egy-egy országos közösségszervező foglalkozik az adott témával.
Ennek az oktatási programnak a felhívó szövegében benne van, vagy az oktatási programnak a sajtóközleményében benne van, hogy sok 10 000 tanulási nehézséggel küzdő esenés, ugye ami sajátos nevelési igényt jelent, szegregációban élő roma, háború elől menekülő ukrán gyerek él ma Magyarországon, és nyilván ezek a gyerekek ott is vannak a rendszerben, ott vannak az oktatásban. Kérdés az, hogy ők ezt hogyan tudják abszolválni. Beszélhetünk itt ugye nyilván arról, hogy egy esenésnek meddig terjed a figyelme, hogy a szegregációban élő roma ő hogyan tud kapcsolódni, csatlakozni, illetve a háború elől menekülő ukrán gyerek egyáltalán hogyan tudja szintén a kapcsolódást felvenni a nyelvvel. Van-e arra elég szándék, akarat, hely, ember, hogy őt megtanítsák, vagy megértessék. Szóval, hogy ez itt nagyon sok gyerekről van szó.
Így van, tehát ennek az az előzménye, hogy a kollégáimmal együtt elkezdtünk egy ilyen, mi úgy hívjuk a szakmában, hogy interjúzás, de kapcsolatépítő beszélgetés, így lehet, hogy jobban érthető. Elkezdtünk egy interjúzási folyamatot, ahol közel 300 emberrel beszélgettünk erről a témáról. Ebben voltak pedagógusok, érintett szülők, oktatási szakértők, tehát mindenki, aki ebben a témában benne van, és ezek a dolgok, amikről így beszélgetni fogunk még később, tehát ezek mind-mind-mind az ő interjújukból jött elő, és innen derült ki az, hogy mi is az, ami a legfontosabb. Úgyhogy,
és mi a legnagyobb nehézség?
Egyébként az, hogy nincs elég segítő az intézményekben, tehát nagyon nehéz a kapcsolatfelvétel. Így van, így van.
Itt van Viki, akiről én azt mondtam, hogy tapasztalati szakértő, és azt el is mondtam, hogy egy autista kisfiú édesanyja vagy, és azt tudom rólad, hogy te végig vitted az iskolai rendszeren, és azt hallottam rólad, hogy Budakalászon te kialakítottál egy tökéletesen működő autista gyerekeket befogadó iskolát, már mint közösséget, gondolom én. Kíváncsi vagyok most így a te történetedre is.
Hát az én történetem jó 10 évvel ezelőtt indult, amikor az én kisfiam, aki már 18 éves, tehát már egy nagy fiú, akkoriban megkapta az autizmus spektrum diagnózist. És én akkor azt gondoltam szülőként, hogy hiszen jó helyen van a gyerek, semmi gondom, megkönnyebbültem, hogy végre tudunk egy irányt, hogy a gyermekre milyen fejlesztések és milyen lehetőségek várnak.
De ez mit jelentett az ő viselkedésében, életében, magatartásában, mert ugye ezt tudjuk, hogy itt tényleg azért is spektrum zavar, mert hogy egészen különböző megjelenési formái vannak.
Igen, azt jelentett, hogy akkor még jó 10-15 évvel ezelőtt, tehát amikor igazából az én kisfiam bekerült először a közösségbe, az óvodába, akkor csak azt lehetett látni, hogy már láttak ilyet az óvónők, aki egy tipikusan egy ilyen nem közösségi,
magányos,
másképpen gondolkodik, nem úgy kapcsolódik, ahogy általában a gyerekek szoktak, és mindenki, de mivel az óvoda az egy sokkal rugalmasabb hely, gyereknevelés, meg mindenféle fejlesztés, meg lehetőség szempontjából, hogy hogyan állunk a gyerekekhez, és hogyan élesztjük be a közösségbe. Ezért például az én fiam is, aki egy épértelmű autista, tehát megfelelő, tehát hogy az autizmus, ugye, amit mondtunk, ugye egy spektrum, nagyon széles spektrum, és azt szokták mondani, hogy ha ismersz egy autistát, akkor egyet ismersz,
ez
és
így
csak
van.
Így van. Igen. De az én fiam, mivel mi nem tudtuk, hogy 8 éves koráig nem tudtuk, hogy autista, mivel a mai tudásommal, meg a mai tapasztalatommal én már úgy gondolom, hogy 3-4 éves korában tudtam volna, hogy ő autista, és jó lett volna ez akkoriban, hogy egy korai fejlesztést megkaphasson, ami szerintem elengedhetetlen a boldogulásához, a felnőttkori önállósághoz, de ezen már túl vagyunk. Tehát, hogy ő egy épértelmű, teljesen, tehát egy normál értelmi színvonalon gyermek, akinek sok mindent meg lehetett magyarázni, csak másképpen. Meg másképpen tanult, másképpen volt az ő mozgásfejlődése is, és igazából az óvónők látnak már sokféle gyereket, és akkoriban is ők azt mondták, hogy láttak ők már ilyen gyereket, olyat, hát teljesen normális, hogy a gyerek közösség sokszínű. Tehát az óvodai hozzáállás az sokkal jobban, tehát hogyha nyilván olyan óvoda pedagógusok vannak, akkor az még elfogadóbb környezetet teremt, és egy jobban tud a gyermek úgymond funkcionálni egy közösségben is, még hogyha másként is, de megvan. Ahogy az iskolába bekerülnek ezek a gyerekek, akik még az óvodában nem kapnak szakértői véleményt, tehát hogy a kivizsgálás az én fiamnak is elkezdődött 5 éves korába, de 5-től 8 éves koráig tartott az a folyamat, amíg a gyermek pszichiátriáktól, pszichológustól és mindenféle fejlesztőházon át eljutottunk a Vadaskert szakambulanciáig, ahol végül megállapították, hogy ő autizmus spektrum zavaros.
Azért nyugtass meg, hogy ez ma már nem tarthat.
Igen, ez 10-15 éve volt, tehát kezdődött nálunk ez a folyamat. Ma már sokkal gyorsabb ez a folyamat, hiszen szerintem nagyon sokat fejlődött.
Hát
a diagnosztikálá, igen, a tudás is több szerintem a magában a gyermekeket ellátó intézményekben. Ők is kapnak már valamelyest képzést ezekre a sajátos nevelésű igény gyerekekre, és előbb kiszúrható. A szülőknél még nem mondanám egyébként, mert hogy még mindig alapvető, hogy a szülők maguk, akik laikusak, ugye, és nincsenek sok gyerekkel kapcsolatban, csak a sajátjukkal, és főleg első gyereknél, ők még mindig nehezen veszik ezeket az akadályokat, hogyha visszajelzést kapnak mondjuk az óvodából, vagy az iskolából, hogy a gyermek más, mint a többi, és fontos lenne kivizsgálni pont a gyermek érdekében, akkor a szülők először mindig, a többségük, én azt mondom, máig ez annyira nem változott, még hárít, de most már könnyebb nekik is a tudást átadni, vagy megfelelő internetes oldalakra irányítani, hogy olvasgasson utána, érdeklődjön már hasonló cipőben járt szülőktől, hogy mi is ez, és hogy miért fontos az, hogy a gyerek mindenképpen megkapja a szükséges diagnózist, mert az vezet oda, hogy minél előbb meg tudjuk szervezni a támogatást, a segítést, a fejlesztés számára.
A fejlesztést, ezt többször is mondtad, és azt is, hogyha te mai fejeddel felismerted volna 3-4 éves korban a gyermekednél, akkor kaphatott volna egy korai fejlesztést, ez nagyon sokat számított volna? Tehát ennél a spektrum zavarnál a fejlesztés az annyira sokat tud javítani az életminőségen?
Én azt hiszem, hogy ez minden, nem csak az autizmus esetében, hanem mindenféle fogyatékossággal élő gyermeknél nagyon fontos, hogy megtalálják azt az utat, amin a gyermek képességei és a fejlesztése úgy tud elindulni, hogy az a jövőbeli életét meg tudja támogatni.
Akkor máshogy kérdezem, mert lehet, hogy nem jól tettem föl, vagy nem voltam elég bátor hozzá, tehát, hogy én azt képzeltem, hogy nem biztos, hogy ez mindig fejleszthető. De az autizmus fejleszthető?
Így
tehát
van.
Ezt akkor ki kell mondani.
Ezt ki kell mondani, és többségben akárhol van a gyermek az autizmus spektrumon, önmagához képest mindig tud.
Fejleszthető.
Mindig okay. Fejleszthető, és hogy ebbe nagyon fontos, tehát ez az alaptudás, hogy minél előbb elkezdjük, a gyermek annál jobban tud beilleszkedni, illetve az életminősége tényleg ennyivel tud jobb lenni, mint hogyha hagyjuk csak, és nem csinálunk vele semmit.
Uh-huh. Tehát meg tud tanulni egy csomó mindent, el tud.
Hát az ő szintjéhez képest, vagy az ő tudása, de ehhez a fejlesztés önmagában még mindig nem elég, mert egy autista gyermek, hogy szokták mondani, nem az lesz, hogy kinövi. Tehát, hogy minél jobban fejlesztjük, annál kevésbé kell majd neki támogatás. Ez nem így van egy autistánál. Tehát az autizmus, én úgy gondolom, hogy a sajátos nevelési igény gyerekek közt egy speciális terület, egy kiemeltebb terület, amire mindig támogatásra, felnőtt koráig támogatás megfelelő. Csak nyilvánvalóan minél kevesebb, de a támogatás, én a szó, az nagyon fontos, mert élete végéig szerintem egy támogató, megértő környezet, a hozzáállás, az emberi hozzáállás az mindig kell, hogy egy autistával kapcsolatban megfelelő legyen. Tehát tudjuk róla, hogy ő autista, és nem azért csinál dolgokat, mert direkt akar mondjuk velünk kiszúrni, vagy nem akarja megcsinálni, hanem ő teljesen másképp érzékeli a világot, és másképp gondolkodik róla.
Az, hogy te az iskolai rendszeren végigvitted a gyermekedet, és sikerült kialakítani egy olyan közösséget, ami megfelelő is volt, köszönhető a te saját lelkierődnek, annak, hogy a gyermekedet mindenáron támogatni akartad, és jó környezetben tudni, vagy volt neked is valamilyen segítséged, valamilyen közösség, akihez csatlakozhattál, aki akár tudott irányt mutatni, úgy, mint ahogy mondjuk Fruzsiék próbálják, ha jól gondolom.
Igen, hát ahogy a diagnosztika is sokat fejlődött az elmúlt 10 évben, szerintem a közösségszervezés, meg ezek a közösségi támogatások, hogy hogyan tudunk akár segíteni a sorstársaknak, ez nagyon sokat fejlődött Magyarországon. Akkoriban, amikor te jó 10 évvel ezelőtt, én még ugye nem tudom, hogy a CKA sem létezett ilyen formában, főleg nem a közoktatás területén nem tevékenykedett ennyire erősen és támogatóan. Tehát, hogy én nem egyedül voltam. Ugyanúgy, mint nagyon sok anyuka megszülő, a mai rendszerben is először egyedül találja magát, csak ma már, ha felmegyünk az internetre, rengeteg közösségszervezéssel, és én közoktatási témában nagyon sok fórumot vagy lehetőséget találunk. Nekem ez akkor nem volt, de én rögtön rájöttem, hogy az idő az nagyon ketyeg.
Mert főleg, ez a saját akaratod volt és erőd.
Így van, hogy nekem ez muszáj megtalálnom a saját utunkat először, és utána nyilvánvalóan, ahogy láttam, hogy én a gyerekemnél egyéni lehetőségeket találok, és haladunk lépésről lépésre, hogy ő beilleszkedjen, és esetleg megszervezzék az iskolában neki a megfelelő autizmus specifikus támogatásokat, amik nem voltak jelen, tehát az iskolai alapító okiratban az autizmus spektrum zavar sem, mint ellátandó terület nem volt megjelent, de ezt is én tettem bele, és ezeket az apró lépések közben én is nyitottam a világ felé, és így találtam meg akár az elmúlt években a Fruzsiék szerveződését, és láttam, hogy ők is nagyon fontos hangsúlyt fektetnek, hogy ezek a mindenféle támogatási igényű gyerekek megkapják a lehetőséget, a valódi esélyt a közoktatásban.
És akkor, mint tapasztalati szakértő, csatlakoztál, hogy te a saját tapasztalataiddal gyere, vagy ez egy egyébként win-win situ, mert hogy Fruzsiék is adnak.
Igen, tehát mi azt szoktuk mondani a Vikire, hogy ő a Jolly Jokerünk, tehát aha. Hogy így először csatlakozott, mint érintett szülő, ha jól tudom, világos. Akkor ugye így készült veled először egy ilyen kapcsolatépítő beszélgetés, és ahogy így haladtunk előre az interjúkkal, és világosodott ki a probléma, hogy akkor mi is az, amiért, ami tudja segíteni ezeknek az embereknek az életét, gyerekek életét, akkor így kitisztult, hogy hát kellene tapasztalati szakértők, és hát mi is az a tapasztalati szakértő? Hát a Viki. Tehát, hogy a Vikinek ennek a példája az, ami megmutatja, hogy mi is az, hogy tapasztalati szakértő.
És szerinted mi a legjobb a tapasztalati szakértőben?
Az, hogy ő maga is megéli a problémát, és így az intézményen belül egy hatalmas hidat tud képezni a pedagógusok és az a szülők között. És egy
nekem
nagyon
az is eszembe jut, hogy és nem ijed meg. Tehát, hogy nyilván már sok mindent látott, és amikor történik valami, ami ismeretlen, akkor már a tapasztalatai miatt nem hátrahőköl, hanem tudja, át tudja az ilyen kríziseken vinni a többieket.
Igen, és így mondanék én még egy példát egyébként ehhez kapcsolódóan, ahol szintén egy ugyanilyen Jolly Joker hőszülőről van szó. Itt egy másik anyuka, aki részt vett ezekben az interjúkban, ott diszes problémákkal küszködő gyermekéről beszélgetünk, akiről nem vették észre, hogy ilyen problémái vannak. És nyilván tök nehéz, amikor 30-33 gyereket tolnak egy osztályba, nyilván a pedagógus le van terhelve, főleg ugye alsós korosztályban ugye egy tanítónéni van velük napközben, egy délután, tehát tök nehéz 33 gyerek közül így észrevenni az egyéni problémákat. És akkor, hogyha ez az anyuka nem ügyes és talpra esett, akkor végigmegy a gyerek úgy a 8 általánoson, hogy nem vesz észre senki, hogy diszes problémái vannak, nehezen olvas, nehezen ír akármicsoda, és ez egy iszonyatos nehézség. Tehát, hogy rossz jegyeket kap, stb.
Hát sőt, hát ez egy küszködés, az egész egy csomó,
így van, nehézség.
Magával egy csomó lelki problémát, hát, és nagyon kihat a jövőre.
Így van, tehát elveszi az egész kedvét a tanulástól, de hogy ez az anyuka észrevette, hogy valami nem stimmel, és hogy ő maga elkezdte kijárni ennek a dolognak az útját, hogy akkor most mi is a probléma, és sikerült azonosítani azt, hogy hát diszes problémái vannak a gyerkőcnek, és sikerült az anyukának egészen érettségig juttatni a gyermekét. Na de hogyha ez az anyuka nem ilyen ügyes, és ezt nem vesz észre, akkor ez nem történik így.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégeimmel, Balogh Fruzsinával, a Civil Kollégium Alapítvány közösségszervezőjével, és Gömbösné Hideg Viktória aktivistával, aki egy autista kisfiú édesanyja, és ugye a témánk az az, hogy a Civil Kollégium Alapítvány egy cselekvési programot hirdetett, aminek címe Kapjon minden gyermek egyenlő figyelmet. Hát erről beszélgetünk, hogy hogyan is lehetne ezt megvalósítani. Zene után jövünk vissza, maradjatok ti is.